Kedves hallgatóink, a legvidámabb barak, vidéki életképek Magyarországról és Erdélyből az 1960-as-70-es évekből címmel rendezett konferenciát a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottságának vidék történeti témacsoportja a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. A kutatócsoport munkájának egy részét bemutató rendezvényről már hallhattak egy rövid összefoglalót, most pedig három előadóval beszélgetek. Az első dr. Őkovács József történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, aki a kollektivizálás utáni agrártársadalom adóztatása címmel tartotta meg előadását. Őt először arról kérdeztem, hogy kiket nyert meg magának a rendszer ahhoz, hogy helyben kivitelezzék az állam törekvéseit.
Elsősorban a most a később létrehozott, kényszerrel létrehozott úgynevezett termelőszövetkezeteket tekintjük, akkor részben azokat állíthatták ilyen módon maguk mellé, akik már szinte egyébként is egyfajta bérmunkás létben éltek, vagy még korábban nincstelennek számítottak. Tehát nekik úgymond majdnem mindegy volt, úgymond hol dolgoznak, sőt bizonyos szempontból némi előnyt is jelentett ez számukra, mármint az idősebb nemzedék számára. A fiatalok számára nem, ők ekkoriban, ahogy a 1960-61-es Ludas Matyi karikatúráit nézzük, a fiatalok nagy része már inkább elmenekült vidékről. Tehát elsőként őket lehetne megemlíteni.
Ön azzal foglalkozott itt az előadásában, legalábbis az előadás címeiből esélyik ki, hogy azok, akik ellenálltak, azokat hogyan próbálták megtörni, vagy megbüntetni azért, hogy ők ellenállnak?
Most konkrétan az 1958 és 61 közötti kollektivizálás során, azaz az egyéni parasztgazdaság felszámolása során, amikor körülbelül 1.600.000 parasztgazdaságból egyéninek megmaradt 1961-re, mint egy 140-150 ezer. Ezt a nagy társadalmi tömböt lényegében három módszerrel törte meg a kommunista hatalom. Az első az állandó nyomásgyakorlás, az úgynevezett agitáció. Éjjel-nappal mentek hozzájuk 5-10-nél váltott módon, amíg nem fáradtak ki, és úgymond nem írták alá az önkéntesnek beállított belépési nyilatkozatot. Ez ugye a hatalom szempontjából azért volt fontos, hogy később azt mondhassák, hogy tulajdonképpen maga akarta mindezt, önként lépett be. Hát erről szólt a népi humor, hogy önként léptem be, mert kaptam olyan két pofont azt megelőzően. De az első ez a pszichikai nyomásgyakorlás. A másik az adminisztratív eszközök alkalmazása. Én az ország minden megyében kutattam ezt. Az adminisztratív eszközök közé tartozott, hogy kitették a gyereket az iskolából, a kollégiumból, fiatalokat hazaküldtek munkájukra, hogy léptessék be a szülőket vagy a rokonságot. Tehát őket is bevonták ebbe egy nagyon ravasz módon. Valamilyen módon zsarolták őket tulajdonképpen. A harmadik, a legbrutálisabb kínzási módok, a tűvel való szurkálástól, a szabad kézzel parázs kivétel a KH-ból, ezek hosszú sorát lehetne idézni napokon keresztül. Na most összességében ez a három visszatérő módszer volt jellemző, amelyek közé persze az is oda tartozott nagyon sok esetben, ahol nem éltek meg a kortársak erőszakot, ott sokszor azt tették, hogy a falu módosabb gazdáit elvitték egy-két napra, egy-két hétre. Mindenki azt hitte, hogy szokásos módon megverik őket. Valójában néhány esetben ez nem történt meg, de az idő alatt már a többiek félelmükben beléptek, úgymond előre próbáltak menekülni.
Hallottam olyat, hogy nagyon sok településen az emberek egy-egy személyhez kötötték, hogy majd, ha ő belép, akkor mi is belépünk, mert valamiért kivívta a tiszteletüket, vagy előrébb járt gondolkodásban. Úgy látták, tehát rájuk fokozottabb nyomás nehezedett?
Igen, a rendőrségnek pontos kimutatásaik voltak. Előzetesen 58-59 táján fölmérték a falvakat, a módosabb gazdák nevét különösképpen szem előtt tartották, tehát a legkülönbözőbb nyomásgyakorlási eszközt alkalmazták. Ez egy ilyen lényegében területfoglalási terv szerint, tehát egy hadjárat logikája szerint működött.
Azt lehet tudni, hogy mit okozott ez ezekben az emberekben, akik gyakorlatilag, ha elképzeljük a saját vagyonuktól, az akkori parasztember gondolkodásában a föld a legnagyobb értéknek számított. Ezektől megszabadították őket, elvették tőlük.
Hátat fordítottak. Annak a családi örökségnek, ugye több generáción keresztül a háború előtti világban ez volt a földdel nem rendelkező, vagy kisfölddel rendelkezőknek a vágya, hogy minél több földhöz jusson, akiknek volt egészsége, munkaereje, megfelelő gyerekszám, egyébként a föld az a gyerekszámot is szabályozza, sőt növeli. Azok nyilvánvaló egy súlyos traumaként élték meg, és ez nem csak maga a tárgyi valóságnak, az ingatlannak az elvesztése, hanem az ahhoz való kötődés, tehát érzelmi kötődés is a tulajdon. És azért is volt ördögi ez a kommunista típusú tulajdon elvétel, tulajdonjog megfosztása, mert hogy valójában meghagyták a nevükön 1967-ig. Tehát úgy léptették be őket, hogy be kellett vinniük a földet fizikailag, a testükkel a munkaerejüket is, akik valahogy nem tudtak ezzel kibújni, vagy a fiatalok elmenekültek, majd 1967-ben került sor, hogy jogilag is már úgymond az állami, illetve szövetkezeti tulajdonjog címén az államélet. Gyakorlatilag ez az állami vagyonnak egyébként ilyen értelemben az elkótya vegyélését jelentette, mert a földnyilvántartási rendszerek már 1945-től is rendkívül pontatlanná váltak, de a kollektivizálástól végképp, és ennek a mélysúlyosabb hátrányai, ellentmondásai rendszerváltozás idején derültek ki.
Völgyesi Orsolya történész, a Bölcsészettudományi Kutató Központ Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa egy 1960-ban a Fejér megyei Mezőfalván történt röplaposztás rendőrségi vizsgálatának tanulságait vonta le.
A forrást, a dokumentumot, amelyet feldolgoztam, az Állambiztonsági Levéltár őrzi. Egy olyan vizsgálatról van szó, amelynek a középpontjában Mezőfalván lezajlott esemény áll. Ez az esemény pedig a következő volt. 1960. augusztus 22-éről 23-ára virradóan Mezőfalva területén röplapokat szórnak. A falu két végén, egymástól viszonylag távol, 1 kilométerre eső utcákban, nagyjából 5 utcát érint a röplapozás. A röplapon az az aláírás szerepel, hogy MSK, Magyar Semleges Köztársaság. A röplap kétféle szöveggel terjed, nagyjából arról van szó, hogy fiatalok, harcoljatok fegyverrel a Magyar Semleges Köztársaságért, illetve fiatalok, harcoljatok röplapokkal és fegyverrel a Magyar Semleges Köztársaságért. Ennek a hatalom szempontjából ugye bűncselekménynek számító, súlyos bűncselekménynek számító eseménynek a vizsgálatáról szól ez a dokumentum. A poént már előre szeretném lelőni, soha nem találják meg, hogy kik azok, akik röplapoznak, és valójában a forrás nem is azért érdekes, hogy ki követte el, hanem azért érdekes, mert azt mutatja be az én számomra, hogy a helyi hatalom, illetve a nyomozó hatóság milyen ellenség kategóriákban gondolkozik. Ugyanis ez első lépés, hogy azokat a családokat, ahova bedobják ezeket a röplapokat, azoknak a családoknak a otthon lévő tagjait kihallgatják. Nagy valószínűséggel ugye mindenki azt mondja, hogy nem látott, nem hallott semmit, erre éjszaka került sor, maximum a kutyaugatást hallották. Ami szintén egy nagyon jellemző, hogy senki nem lát, nem hall, nem tud. Tehát a korszakban azt hiszem, ez egy teljesen természetes reakció volt a falubeliek részéről. Erre szeptember 2-án egy 30 névből álló listát készít a rendőrség, a huligán elemeket tartalmazza, és ami nagyon érdekes a számomra, hogy ez a 30 fő generációsan, korosztály szempontból markánsan elkülönül. Az első csoportba tartoznak azok az emberek, akik úgymond osztályidegenek, tehát már 45 után, 50-es évektől osztályidegenek, a volt főjegyző, volt csendőrök, volt rendőrtörzsőrmester. A másik kategóriába tartozik a fiatalabb generáció, aki pedig vagy az 56-os szerepvállalásával, vagy a 60-as évek legelején vagyunk, a feltűnő magatartásával, amit úgy írnak le, hogy Jampec magatartás, ezzel vívják ki a hatalom érdeklődését, vagy ellenszenvét. Tehát ez azért nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy milyen ellenségképeket alkot meg a helyi hatalom, illetve, hogyha tovább nézzük a dossziét, akkor azt látjuk, hogy egy-egy mondatban jellemzik ezeket az embereket. És az az egy-egy mondat, amikor azt látjuk, hogy egy jómódú parasztnak, egy kuláknak bélyegzett parasztnak a gyereke, mondjuk Dunaújvárosban éjjeli őr, és 30 ilyen történetet látunk egy-egy mondatban, akkor látjuk azt a hatalmas társadalmi átalakulást, egy bizonyos rétegnek a deklasszálódását, és ha csak átmenetileg is, a talajvesztését, akkor ez mindenképpen nagyon elgondolkoztató, és a társadalmi mobilitás szempontjából tovább gondolandó folyamatokat. Tehát mit jelent az, amikor a falu elitje, az önálló tulajdonosi réteg alól kihúzzák a talajt, és gyakorlatilag új megélhetési formákat, új életstratégiákat kell találnia. Tehát nekem ez a forrás ezért volt fontos, mert 1960-ból egy pillanatképet ad, hogy hogy néz ki most ez a falu, a TSZ-esítés utolsó hulláma pillanataiban, 1956 után. Természetesen azok a, főként a fiatalokról beszélek, akik itt ezen a listán szerepelnek, mint huligán elemek, az ő életük nagyon sok esetben rendeződik, és nyilván családi segítséggel, családi mintákkal, önerőkből meg fogják találni a helyüket, és viszonylag kiegyensúlyozott életet tudnak élni, de 1960 eleje pont egy olyan pillanat, amikor a korábbi struktúrák, hagyományok szétesnek, és az újak még nem alakulnak ki, vagy nem stabilizálódnak. És a számomra nagyon fontos, hogy itt van egy kereső nemzedék, aki a 30-as években születik, átéli a szüleinek a tulajdontól való megfosztását, egzisztenciájának elvesztését, megéli 1956-ot, és a 60-as évek elején valami újat szeretne, és talán éppen ezért kerül a hatalom és a rendőrség érdeklődésének a középpontjába.
Pál János unitárius lelkész, egyháztörténész, saját egyházközsége, az erdélyi Homorócent Márton közössége példáján mutatta be az egyházközségi élet körülményeit a romániai államszocializmus idején.
Különbséget teszek az 1945 előtti időszakot illetően és azt követően, tehát ugye egy vallásos közösségről, egy unitárius közösségről van szó, körülbelül egy 500 fős közösség 1945 körül, tehát 1945 előtt nemzeti vonatkozásban kell a közösségnek diszkriminációs intézkedéseket elszenvedni, 1945 után pedig elsősorban ideológiai jellegű diszkrimináció éri a közösséget. Tehát 45 és 90 között igazából azt nem tudtam érzékelni, hogy nemzeti vonatkozásban a közösséget érinteni, tehát közvetlenül az egyházközség életét nemzeti vonatkozású megkülönböztetés, de ideológiai mindenképpen. Hogy miképpen tudott egy ilyen közösség megmaradni, hát próbáltam éppen a bemutatómban is azt érzékelni, hogy lényegében 45-öt követően is, bár a hitéletet illetően érzékelhető egy csökkenő tendencia, de mégis úgy összességében azt látom, hogy a vallásosság legalábbis ebben az időszakban, tehát 45 és 90 között annyira nem rendült meg, hogy az a közösségnek a széthullását eredményezte volna. Tehát lényegében ugye 45 után az egyház gazdasági képességei az államosítás következtében meggyengülnek, és tulajdonképpen a híveknek a hozzájárulása, az adománya az, ami fenntartja az intézetet és működteti. Itt annyit, hogy a lelkész fizetésébe az állam is bepótol, tehát kongruaként, de tulajdonképpen ebben az időszakban az egyházközség saját erőforrásaira támaszkodik, ami azt jelenti, hogy a híveknek az adományai.
De milyen nyomás volt mégis az államhatalom részéről egy ilyen közösségen? Mi volt az, ami nehézséget okozott a számukra?
Van egy átmeneti időszak 45 és 48 között, amikor még annyira nem lehet nyomon követni ezt az ideológiai nyomást, viszont 48-tól hangsúlyozottabban. Ez azt jelenti ugye, hogy a államosítják az egyházi ingatlanokat, földbirtokot, igyekeznek olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek gátolják a híveknek a hitélet gyakorlását, tehát teszem fel vasárnap az istentisztelet idején olyan tevékenységeket szerveznek, akár felnőtteknek, akár fiataloknak, hogy nem tudnak részt venni az istentiszteleten, elegészen addig, hogy a hitoktatást is megpróbálják akadályozni. Tehát vannak hangsúly eltolódások, például az 50-es, 60-as években a hitoktatást illetően is nagyobb a nyomás, utána egy pici enyhülés van, viszont el lehet mondani azt, hogy ez a beavatkozás, tehát az ideológiai jellegű beavatkozás mindenképpen az egyházközséget gazdaságilag, szellemileg is meggyengíti. Persze itt az előadásban arra is kitértem, hogy magának a társadalmi-gazdasági átalakulásnak a következtében is a híveknek egy része ugye a faluból városra költözik, és ez is hozzájárul az egyházközségnek, a közösségnek a gyengüléséhez. Tehát mindenképpen, hogyha összehasonlítjuk a 45 előtti időszakkal, a 45-öt követő időszakkal, akkor azt lehet mondani, hogy egy hátralépés történik, ami a közösség fejlődését illeti.
Volt, amit néhány hónapja egy hasonló tárgyú vagy témájú előadás sorozaton, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a különböző szocialista országokban az államhatalomnak e fajta gyakorlata nagyon összecsenk, hiszen itt is ugyanezeket az eszközöket alkalmazták, de a hétköznapokban a helyi emberek hogyan találtak kibúvókat, tehát hogyan tudták megoldani például, hogy a hittant nem lehet iskolában, intézményesített keretek között megtartani. Például ezt hogyan oldották meg?
Tehát egy érdekes ellentmondás van, tehát ha úgy tetszik, a szocialista alkotmányban is ott van, hogy mindenki a hitét szabadon gyakorolhatja. Viszont ez a valóságban ugye nem történik meg. Van egy minimum az oktatás tekintetében is, és akkor formálisan ez a hitoktatás törvényesen működhet, de azért igyekeznek ugye olyan eszközöket alkalmazni, amivel mégis ezt az oktatási folyamatot megzavarják. Ennek ellenére viszont, mivel úgy tetszik, a hagyományok is annyira erősek, hogy mégsem tudják 100%-osan megakadályozni, vagy egy idő után az természetes. Tehát az óraszámok azok csökkennek, de azért a heti, tehát vagy szombaton, vagy vasárnap azokat a vallásórákat megtartják. Tehát egy ilyen érdekes, mondom, ellentmondás van, mert formálisan szabad oktatni, viszont másfelől mindent megtesznek bizonyos időszakokban, hogy gátolják. Viszont úgy gondolom, hogy ott már a 80-as években kezd a rendszer ugye kifáradni is, ezekre annyira nem tud figyelmet fordítani, tehát ott elsősorban a lelkészeknek a megfigyelése, az ő tevékenységük a fontosabb. 88-as adatunk is van, és akkor azt mondja a lelkész a közösségben, a gyülekezetben, hogy a gyermekek pontosan járnak vallásórára. Tehát, hogy végső soron, ha úgy tetszik, akkor a hagyományok vagy a szülőknek a vallásos lelkülete az felülkerekedik, tehát nem lehet azt elfolytani. Tehát a végső következtetésem éppen az volt, hogy annak ellenére, hogy bizonyos értelemben a hagyományos keretek ugye falu szintjén is meglazulnak, sok minden megváltozik, de olyan hangsúlyos változás, ami a valláshoz való viszonyulást, vagy az egyház az való viszonyulást jelenti, nem történik, legalábbis 45 és 89 után, mert persze utána más folyamatok léptek be ugye a közösség életében, és az teljesen más történet.
Akkor lépjünk egyet, hiszen ön ma ennek a közösségnek, élő közösségnek a lelkésze. Ma milyen állapotban van ez a közösség?
Az egyik nagy gondunk, problémánk, amivel szembesülünk, de nem csak mi, hanem ahogy látom most már Európa szinten ugye probléma a népesség csökkenés, tehát ennek a közösségnek is a lélekszámbeli csökkenése valamikor a kommunista rendszernek a bevezetésével kezd elindulni, tehát azzal, hogy elindul az iparosodás, a városiasodás, falun a hagyományos gazdasági rendszert azt szétverik, és akkor egy jelentős száma a lakóságnak beindul a városok felé az ipari zónákba, tehát folyamatos csökkenés van. Lényegében 45-től 90-ig a közösség híveinek egy 29%-a az eltűnik, tehát hogy ekkora a csökkenés. És 90 után ugyanez mondható, tehát az egyik nagy gond ez a csökkenés. Most az az érzésem, hogy napjainkban kezd konszolidálódni a helyzet, tehát azt lehet látni, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy a faluban van jövő, azok ott próbálnak egzisztenciát teremteni, és azt lehet mondani, hogy azért vannak fiatal családok is, akik ott helyben képzelik el a jövőt, és úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben, tehát a helyzet most konszolidálódott. Még nagyon a kezdeté van, de én azt látom, hogy kezd visszarendeződni a falu, tehát hogy aki úgy érzi, hogy ott megteremtheti a mindennapjait, az ott marad.
Kedves hallgatóink, a legvidámabb barak, vidéki életképek Magyarországról és Erdélyből az 1960-as, 70-es évekből címmel rendezett konferenciát a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottságának vidéktörténeti kutatócsoportja a Sárospataki Református Teológiai Akadémián az esemény három előadójával beszélgettem az előző percekben.